Egész Európában egyre nehezebb helyzetben vannak az emberek és a kormányok is, az elszabaduló infláció és a növekvő energiaárak miatt. Egyre több kabinet kénytelen rendkívüli intézkedéseket bevezetni. Így tett a horvát kormány is, amely a napokban meghosszabbította a benzinástoppot az országban. Kriák Krisztina jelenti Zágrábból.
Horvátországban a kormány 2-től további 2 héttel meghosszabbította az üzemanyagár stoppot. A rendelet továbbra is csak az autópályákon kívüli benzinkutakra vonatkozik. Így az Euro Super 95 ára maradt 13,50 kuna, azaz 717 forint, az Euro dízelé pedig 13,08 kuna, azaz 694 forint. A prémium üzemanyagok szabadárasak mindenhol. Zágráb azzal indokolta a döntését, hogy a megtett intézkedések biztosítani akarja az állampolgárok életszínvonalát és az energiaellátás biztonságát, továbbá a bevételeket a turisztikai szezonban. A kormány emellett rögzítette a nagykereskedelmi árakat is, hogy megvédje azokat a benzinkutakat, ahol maximálták a díjszabást, mégpedig úgy, hogy az üzemanyagok nagykereskedelmi ára nem haladhatja meg a rögzített kiskereskedelmi árakat. Az intézkedésekkel ugyanakkor nem elégedettek a kőolajtermékek kisforgalmazói, akiket érint az üzemanyagárstopp. Egy tucatnyi ilyen benzinkút tüntetőlegesen be is zárt kedden. Ármond Miljavac, a kisforgalmazók egyesületének képviselője a sajtónak úgy nyilatkozott, várhatóan 240 töltőállomás zár be a következő napokban országszerte. Egyesek azért, mert nincsenek tartalékaik, mások pedig azért, mert nincsen pénzük megvásárolni az üzemanyagot, mondta, hozzátéve, hogy ez elbocsátásokhoz vezet, ami 1000 embert érinthet. Davor Filipovics gazdasági miniszter rámutatott, az INA horvát olajipari vállalat az elmúlt 2 hétben nem emelte az üzemanyagok nagykereskedelmi árát, és a következő 2 hétben sem fogja. Az intézkedések körülbelül 40 kis forgalmazót érintenek, akik valóban nem tudnak annyit keresni, mint amennyire számítottak. Ugyanakkor jelezte, ezek a vállalkozások nagyon jó eredményeket értek el 2021-ben és 2020-ban is. Mint mondta, a helyzet összetett és szélesebb kontextusban kell vizsgálni. A kormány intézkedései nélkül a gázolaj és a benzin ára is 16 kuna, azaz 860 forint fölé emelkedett volna, hangsúlyozta. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a kormány szeptembertől kibővítheti energiasegély csomagját, és a szociálisan leghátrányosabb helyzetűeket üzemanyag támogatásokkal segítheti utalványos rendszerben. Az ötleten már dolgozik a minisztérium, és amikor eljön az ideje, előállnak ezzel a megoldással is, jelezte. Davor Stern volt horvát gazdasági miniszter, aki az INA horvát olajipari vállalat vezérigazgatója is volt, arra figyelmeztetett, amennyiben Oroszország korlátozza az exportot, a kőolaj eltűnhet a világpiacról, erre pedig jobb nem is gondolni, mondta. Szavai szerint ebben az esetben az olaj hordonkénti ára a 3-szorosára is nőhet a mainak, azaz 380 dollárra, ez pedig szerinte teljes gazdasági összeomláshoz vezethet. Úgy értékelte, rossz döntés volt az orosz olaj unióba tartó exportjának betiltása. A szankciók célja az volt, hogy megbüntesse az oroszokat ott, ahol a legjobban fáj nekik, de valójában nekünk fáj, fogalmazott.
Németországban is egyre inkább elszabadulnak az árak, és egyre súlyosabb az energiaválság is. Olaf Scholz kancellár a minap úgy fogalmazott, történelmi kihívás előtt áll Németország a drágulás miatt. Noll Katalin berlini tudósítónk beszámolója.
Néhány nappal a Bundestag nyári szünete előtt egymást térik a közéleti viták Németországban. Olaf Scholz kancellár szerdán még egyszer válaszol majd a képviselő kérdéseire, sőt azelőtt egy 5 perces beszédet is tart majd. Az inflációról és a gázhiányról egészen biztosan szó lesz majd, hiszen már van olyan település Németországban, ahol az energiaárak növekedése miatt korlátozták a melegvízfogyasztást. A Szászország tartománybeli Dipoldisfaldéban 600 lakásban már csak naponta 3 alkalommal néhány órára van meleg víz. Erről a Bild számolt be. A lakásszövetkezet úgy véli, hamarosan úgyis megfizethetetlen lesz a meleg víz. Jobb, ha a lakók megtanulnak lemondani róla. Közben rekordot dönt a szegénység Németországban. Egy közelmúltban készült felmérés szerint csak nem 14 millió ember számít szegénynek. 600 ezerrel vannak többen, mint a járvány előtt, és az infláció miatt a számuk várhatóan tovább növekszik majd. Olaf Scholz kancellár hosszúra nyúló inflációs időszakra készíti fel a németeket. Hétfőn Berlinben a kormány, valamint a legnagyobb munkavállalói és munkaadói érdekképviseletek egyeztetése előtt úgy fogalmazott, történelmi kihívás elé állította Németországot az orosz-ukrán háború és a koronavírus járvány miatt elindult drágulás, és ezt a kihívást csak összefogással lehet legyőzni. Hangsúlyozta azt is, hogy a jelenlegi válság nem múlik el néhány hónapon belül, hiszen a háború mindent megváltoztatott. A koronajárvány továbbra is megzavarja az ellátási láncokat, és ezzel együtt nő az általános bizonytalanság. A kancellár arról is beszélt, az energiaárak és a mindennapi életben használt árucikkek árai emelkednek. Ezt mindenki érzi vásárláskor, a fűtésszámla érkezésekor és tankoláskor is. Egy üzenetet is megfogalmazott, azt szeretné, ha az ország valamennyi polgára átvészelni ezt az időszakot. A német kormány idén már több támogatási programot is indított, ezek összértéke meghaladja a 30 milliárd eurót. Júliustól például nem kell fizetni a villamosenergia árába beépített úgynevezett megújuló energia járulékot, ami egy négyfős család számára évi 300 euró megtakarítást jelent. Közben a szociáldemokraták, a zöldek és a szabaddemokraták azt is megfogalmazták, a jövőben közösen segítenék elő a megújuló energiaforrások használatának elterjesztését. Igaz, nem elsősorban a klímaválság, sokkal inkább a háború okozta energiaválság miatt. Közben sokan azt kifogásolják, őszre egyelőre nincs válságterv. Többen arra hívják fel a figyelmet, csodára nem számíthatnak, a közös erőfeszítések ellenére sem. Nagy a bizonytalanság, vajon mennyibe fog kerülni ősszel a földgáz, és sikerül-e beszerezni a hiányzó mennyiséget.
Az Európai Bizottság javaslata az Európai Parlament előtt. Ma szavaz a parlament. Hogyan látja Baracka Eszter, brüsszeli tudósítónk, milyen eredmény születik? Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Nagyon nehéz most még megmondani, hogy milyen eredmény. Általában előre lehet tudni, hogy melyik frakció hogyan fog szavazni. Ez most egy kivétel, ez egy nagyon érzékeny kérdés, nagyon régóta megosztja a képviselőket. Nagyjából a klasszikus baloldal-jobboldal megoszlás látható. Szakbizottsági szinten az európai parlamenti képviselők elutasították azt a javaslatát az Európai Bizottságnak, hogy a nukleáris energiát és a földgáz úgynevezett tiszta energiaként nevezze meg. Ez egy elég nagy arány volt a szakbizottságban, 76-62 arányban utasították el, de két olyan szakbizottságról van szó, ahol nagyon sok kifejezetten zöld politikus van, az egyik a környezetvédelmi, a másik a gazdasági bizottság, és egyáltalán nem biztos, hogy ezek a bizottságoknak az összetétele tükrözi a teljes parlament összetételét. Ezért nem tudjuk, hogy milyen lehet a szavazás kimenetele a mai napon, de nagyon fontos, hogy mindössze 353 szavazat kell ahhoz, hogy elutasítsák a bizottság javaslatát, és ez akár meg is lehet. Nagy kérdés, hogy szavaznak majd a néppártiak, úgy sejtjük, hogy nemzeti hovatartozás alapján, tehát például a francia képviselők várhatóan az atomenergia mellett fognak állást foglalni, a német képviselők a gáz mellett fognak állást foglalni, és úgy sejtjük, hogy a liberális frakció is, ahol nagyon sok francia képviselő van, várhatóan úgy dönt majd, hogy tiszta energia legyen a nukleáris energia és a földgáz is. Nagyjából ezt lehet most még sejteni. Tegnap volt egy vita, borzasztóan megosztott volt az egész parlament, egy nagyon heves, nagyon feszült vitát hallottunk.
Mivel érvel a két oldal?
A zöldek és a baloldal azt mondják, hogy ez a két energiaforrás nem tekinthető tiszta energiának, annak ellenére, hogy valóban nem okoznak jelentős kárt a környezetben. Ők azt mondják, hogy valami vagy zöld, vagy nem, az átmenet nincs, nem hajlandók elfogadni a bizottság indoklását sem. Ő szerintük a bizottság javaslata tulajdonképpen az atomenergia és a gáz úgynevezett zöldre mosása. Azután a másik érvük, hogy a gáz zöld minősítésével az Európai Unió tulajdonképpen csak Oroszországot erősíteni, és így közvetve az orosz hadigépezetet is. Ez azt jelenti, hogy Ukrajna ellen foglalna állást. Továbbá, ami nagyon gyakran fölmerült a vitában, hogy mindez tovább növelni az európai gázfüggőséget Oroszországtól. Ezzel ellentétben a másik oldal éppen azzal érvel, hogyha le akarnánk válni az orosz gázról, és másfajta gázra szeretnénk berendezkedni, ahhoz is beruházásokra lenne szükség, és éppen ez az, amit elutasítana a baloldal. Nem lehetne például csővezetéket építeni a folyós, a csepp folyós gáznak. Azután az ukrán parlament, illetve az energiaügyi minisztérium írt egy levelet tegnap valamennyi képviselőnek, és ők azt kérik, hogy ne utasítsák el a bizottság javaslatát, tehát mondjanak igent az atomra és a földgázra. Ők tehát éppen másként ezzel érvelnek, hogy Ukrajna sem akarná azt, hogy elutasítsák a bizottság javaslatát. Szóval nagyon sok érv hangzott el pro és kontra, majd meglátjuk, hogy melyik volt hatásosabb.
Baracka Eszternek köszönjük Brüsszelből a tudósítást, és folytatjuk a beszélgetést itt a stúdióban Litkei Mátéval, a Klímapolitikai Intézet igazgatójával. Ugye Eszter elmondta, hogy milyen érveket hoznak elő a képviselők, de minthogyha a valóság, meg a tények, meg a tudomány az háttérbe szorulna, és csak az ideológia lenne az, ami egy ilyen nagyon fontos kérdésben dönteni akar. Ön hogy látja?
Szerkesztőasszony jól látja ezt a helyzetet. Európa energiaválságban szenved, az egész világ abban szenved, de Európát különösen nehezen érinti ez a kérdés. És jelenleg nem látunk kiutat a földgáz, illetve az atomenergia használata nélkül. A legnagyobb szakmai szervezetek, az ENSZ szakmai szervezete, az Európai Bizottság saját szakmai szervezete, de a Nemzetközi Energiaügynökség is egyértelműen állást foglalt amellett, hogy az atomenergiára szükség van. És azt látjuk, hogy jelenleg az Európai Uniós gázválságot, illetve energiaválságot enyhítő intézkedések mindegyike alternatív gázforrások bevonásával képzeli el a közeljövőt, tehát szó nincs arról, hogy a földgázt ki tudnánk váltani valamilyen alternatív energiaforrással, pusztán más forrásokat keresünk, mondjuk Katarba megy el Robert Habeck tárgyalni, vagy az Egyesült Államokkal kötünk hosszú távú gázszállítási szerződést. Ez a taxonómia lista, illetve a taxonómia listának a kibővítéséről szóló javaslat, ez valójában a beruházásokat irányítja különböző szektorokba. Azért lenne fontos, hogy az atomenergia, illetve a földgáz megkapja ezt a zöld minősítést, hogy a befektetők egyértelmű jelzést kapjanak, hogy ezekbe a szektorokba hosszú távon érdemes fektetni. Az Európai Unió nem fogja ezeket a szektorokat egyetlen döntéssel minősíthetetlenné változtatni, nem fogja azt mondani, mint ahogy a szén esetében, hogy ezeket ki kell vonni azonnal a rendszerből, bár látjuk egyébként azt, hogy az Európai Unió ilyen irányú döntései azért tagállami szinten fölülírásra kerülhetnek, most számos tagállam a szénerőműveket visszakapcsolja a rendszerében, egész egyszerűen az ellátás biztonság fenntartása érdekében.
Az ne baj, hogy a szennyez, ugye?
Hát, de baj, de mégis meglépik, mert nincs más választásuk. Tehát akkor, amikor függetlenedni akarnak Oroszországtól, akkor bizony nincs más választásuk. A németeknek lett volna más választásuk, hogyha az atomerőműveket nem zárják be, de kicsit ez a kérdés már eső után köpönyeg, ugyanis bezárás alatt vannak, az utolsó három atomerőmet idén fogják bezárni, leállítani, és hát addig, amíg a zöldek ilyen hangsúlyjal képviseltetik magukat, akár a szakbizottságban, akár az egyes tagállamoknak a parlamentjeiben, addig nagyon nehéz lesz reálisan ebben a kérdésben vitát folytatni, ugyanis a zöld pártok, azok az atomellenes mozgalmakban születtek meg évtizedekkel ezelőtt, és az identitásuk magvát veszítenék el, hogyha feladnák ezt az álláspontjukat.
Mi lesz akkor, hogyha nem szavazza meg a parlament a javaslatot, és nem lehet majd ezek után támogatni olyan beruházást, ami földgázzal vagy atomenergiával működik?
Hát technikailag lehetséges befektetni a szektorba későbbiekben is, de annak kockázatával, hogy az Európai Bizottság mondjuk az atomenergia ellen vagy a földgáz szektor ellen bármikor hozhat olyan törvényt, olyan rendeletet, olyan irányelveket, amely ellehetetleníti a hosszú távú működést. És valójában ez azért probléma, mert ahogy itt a korábbi megszólaló is említette, a földgáz szektor jelenleg fejlesztés alatt áll, tehát éppen az Európai Unió törekvése, hogy a vezetékes szállításon minden nagyobb mértékben csepp folyósított tengeri úti szállításra álljon át, de ez elképesztő beruházás igényes. A kérdés, hogy honnan fog érkezni a forrás, hogyha az Európai Unió nem adja meg egyértelműen a jelzést, hogy ezen a szektort nem fogja ellehetetleníteni hosszú távon, akkor a befektetők bizonytalanok lesznek.
Londoni elemzők fogalmaznak úgy, hogy elképzelhető, hogy ez egy újabb szög lesz az Európai Unió gazdaságának koporsóján.
Hát ez abszolút elképzelhető. Véleményem szerint, és ez nem magánvélemény, hanem inkább szakmai véleményként fogalmaznám meg, az Európai Uniónak jelenleg minden erővel azon kellene lennie, hogy az energia szektorában stabilitást teremtsen. Tehát mind a befektetők irányába, mind pedig a fogyasztók irányába olyan jelzéseket kellene adnia, hogy itt hosszú távon minden döntéshozó a stabilitást, a biztonságot szeretné megteremteni. Ehhez képest azt látjuk például a tegnapi nap során is, hogy ideológiai vitákat folytatnak ezen kérdésben, és ez bizony el tudja bizonytalanítani mind a befektetőket, mind pedig a fogyasztóknak a döntéshozókba vetett bizalmát tudja erodálni.
Igen, ám csak, hogy ennek nagyon súlyos következményei vannak. Ha gázhiány van, már pedig az van, akkor az minden más befolyásol. Beszéljünk az inflációról. Milyen hatása van az inflációra?
Hát gyakorlatilag az élet minden területén energiát használunk, nincs ez másként a különböző gyártó folyamatok során sem, tehát az ipar az energiát igényel, a nehézipar energiaintenzívebb, de a könnyűipar is energiát igényel. Magyarán ahhoz, hogy itt Európában termékeket tudjunk gyártani, ahhoz, hogy importálni tudjunk termékeket, ugye a szállítás is energiaigényes folyamat, sőt a különböző szolgáltató szektorokban is energiát használunk, ahhoz igenis kellenek energiaforrások. Hogyha ezek az energiaforrások megdrágulnak, akkor mindennek az árába ez begyűrűzik, és az általános inflációt tud gerjeszteni. De ez még a jobbik eset, amikor elérhető az energiaforrás, csak drágán. Sajnos viszont az év végével olyan prognózisok láttak már napvilágot, hogy energiahiány fog fellépni. Nem olyan szintű, mint most, hogy feszített a rendszer, hanem egész konkrétan ellátási zavarok léphetnek föl. Ebben az esetben viszont nem csak az inflációval kell majd megküzdenünk, hanem különböző ipari leállásokkal is akár, ami egyelőre beláthatatlan következményekkel jár.
Azt mondja egy szakértő, hogy az ipari forradalom óta azért tudott az ember átlag életkora megduplázódni, mert energiát használt fel, és ennek az energiának a nagy része az fosszilis energia volt. Szóval, hogyha visszatekintünk egy kicsit, és megnézzük a tényeket, megnézzük a történelem menetét, akkor tényleg valami nagyon nagy bűnt követel az Európai Unió akkor, hogyha leállítja most ezt.
Ez abszolút így van. Azt tudomásul kell venni, hogy globálisan még mindig az energiának több mint 70%-át fosszilis energiahordozókkal állítjuk elő. És természetesen vannak újabb technológiák. Ott van például az atomenergia, ami sajnos nem tudott eddig olyan mértékben teret nyerni, hogy teljesen ki tudja váltani a fosszilis alaperőműveket. És ott vannak a megújuló energiaforrások, amik pedig elképesztő bővülésen mennek keresztül. Tehát Magyarországon is, hogyha megnézzük, 11,1%-át az elektromos áramnak már naperőművekkel állítjuk elő, ebben Európában arányosan első számúak vagyunk, de ezek időjárás függőek jellemzően. És ez azt jelenti, hogy erre nem lehet egy ország energiarendszerét építeni jelen formában, éppen ezért kellenek alaperőművek, és hát ezeket legnagyobb mértékben fosszilis energiaforrásokból tudjuk működtetni, abból tudjuk az energiaigényt kielégíteni, így hogyha ezeket kihúzzuk a rendszerből, akkor sajnos jelenleg rövid távon nincsen alternatív megoldásunk.
Litkei Mátét, a Klímapolitikai Intézet igazgatóját hallották.